Sziasztok, magyarok! Ahogy közgáz kurzusokon tanítják, a gazdaság élénkítésére legjobb módszer a bosszú. A lélekfogyatkozás lecsengésével műsorunk támogatója arra kért, hogy segítsek ellensúlyozni a kunsági Pegazusnál történteket. Támogatónk pedig nem más, mint a frissen átszervezett állarcos lángos, ami szerint nincs haza tejfel nélkül. A rajtaütés cukrászda elnyője alatt működő street food szenzációt először ananászhajú DJ barátom, Arató Renzsi javasolta. Ő reggelente egy-egy lefűrészett bagettjüket mártogatja hangtompított kefírbe. Valamint nehezebb napokon letol hozzá egy félautomata kávét 6 cukorral. Anyacégükkel egy időben kicsit megromlott a viszonyom, miután véletlenül lelepleztem, mi folyik az egyik farmjukon. A napokban azonban igazgatójuk Hollósi Trisztán maga hívott fel, hogy bizalmáról biztosítson. Trisztán nemrég leváltotta az állarcos lángos vezetését, akik szélsőséges kötődéseikkel sok konfliktus generáltak. Így például nem fog többet járni a helyi plázában az általuk szponzorált télapó, aki minden évben szaloncukrokat és igazságot osztott. Viszont elpanaszolta, hogy amióta eljutottam Budára azt a fémobeliszket, sok ügyfelük hol légből kapott egészségügyi okokra hivatkozva kerülte a finomságaikat, hol annyira falták őket, hogy kórházba kerültek, és hát egyik sem jó PR. Néhány extrém esetben a fogyasztók maguk ellen fordították az dum-dum tejfeles lángosokat, és 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szereztek. Trisztán így megkért, hogy független félként segítsek egy díját adom tisztázni a helyzetet, ha már annyira jól megy nekem a dolgok mélyreásás. Az esemény egy nagyon puccos helyen, az Újbudai Opera ültetvényen történt, ahol a Mezőgazdasági és Sportminisztérium az idei csendes mezőgazdaságért kitüntetéseket adta át. Maga az opera ültetvény egy csepp karibi luxus Kelenföld szívében. Akár egy lagzin, több száz vendégtársammal fehér műanyag kerti székeken ültünk, nagy, matyó, abroszos asztalok mellett. Az asztalok végében egy színpadon, fából faragott totemoszlopok és színes napernyő közt, díszes tribünről nézett ránk a szakmai zsűri. Na és micsoda szakemberek gyűltek össze ott koktélokat szürcsölni. Régi hallgatók emlékezhetnek rá, hogy Fogasi Asztrik, volt gyermei és Yeti államtitkárt jelenleg a Jászlótfalui rezervátumban gondozzák, ahol több ellenségével is megbékélt. A közférában az incidense miatt sajnos már nem dolgozhat. Cserébe találkozott egy mindig mosolygó közösséggel, ahol ő sem kap kényszergaluskát, ha egy kicsit yetizni támad kedve. Nos, a zsűriben láttam az utódját, akit a térdig érő Európa uniós keretprogramban választottak ki. Mintegy 30 centi magas, és olyan nehezen kap levegőt. Mégis igazi példakép minden hivatalnok számára. Asztrik munkakörét kiválóan átvette, és sokkal kevesebb haragosra tett szert. Sőt, van egy sajtókonferenciája a YouTube-on, ahol sajátos szögből avat fel egy új makaróni gyárat, és ez közel 15 millió megtekintésnél jár. Szóval a határokon túl is népszerű lehet. A zsűri második tagja és egyben házigazdája, a Magyarországon világhírű szakácsművész, az őszülő Andreas Pamutfalvi. Pamutfalvi úr emigrálása előtt még az állami kuglófellátó előtt cégénél volt a vállalati kifli igazgatója, előtte pedig kis kifli. Aztán sok évig egy távoli országban dolgozott, fontos dolgokon, fontos emberekkel, akik mind sötét öltönyt viseltek és szivaroztak. A rendszerváltás után hazatérve megvette az Újbudai Opera ültetvényt, ahol innovatívan ötvözi a kétkezi munkát és az olyan műsorokat, amiket csak egy kétsoros zakóban a jacuzziba merülve lehet igazán élvezni. Pamutfalvi úr tavalyi gasztronómiai kalandozása, a demokratizált menza sajnos hamar elbukott. Ugyanis az avatásra látogató miniszter a resztelt máj után somlóit kért, de a desszertet a személyzet nem szavazta meg neki. Így képletesen és szó szerint is savanyúsággal távozott a pulttól. A mostani zsűriben Pamutfalvi úr az emelvényen egy kisebb jacuzziból kísérte figyelme az eseményeket, makulátlan eleganciával. A zsűri elnöke pedig egy kő-papír agrárolló játszma után a rejtett elnök lett. Egy komikus koreográfiával mutatkozott be, ami mulatságos módon a színpadtól türelmünk határáig tartott. Éjfekete balettcipőiben halált megvető bátorsággal ugrott fel a tribűnre. Megtudtam, hogy ő az Élet és Kamra irodalmi magazin fővédnöke is. Ez az egyetlen lap, ahol az éves előfizetéshez ajándék szalonnás kampó jár. A zsűri szakmai érdemeinek bemutatása közben a közönség a nyitott bár kihasználva úgy itta a kókuszdió poharakból a koktélokat, mintha Jelcin látogatására készültünk volna. Én is bátran kortyoltam, és hát szükség is volt rá, mert kicsit izgultam a műsorbeli szerepem miatt. De erről később. Az első díjat a Kétségpégség kapta, ugyanis az idei év keresztett slágere egyértelműen az Alkonyperec. Íze előrevetíti azokat az éveket, amikor a nyugdíjat megkezdve szertefosztik a társas hálónk, és szeretnénk elmondani a következő nemzedéknek, hogy ismerősek az élethelyzeteik, de már nem találjuk a közös hangot velük. Attól lesz finom ropogós, hogy a keresztendő tésztát letakarják, hogy megtöltsék félelemmel. Engem egy korsó világossal kombinálva órákra ki tud ütni. Nagyon szeretem, mert a falatok felett több az irányításom, mint a saját életem felett. Ugyancsak díjazták Kincses Kazmetra cégének limitált szériás italát. A teljes kiöllésű műzliből készült retro viszkit 12 évig érlelték Békásmegyeren, panel lakások fürdőkádaiban. A kádakban eredetileg olajat szőkítettek, így az elkészült ital sok értékes aromát átvett. A palackozás is exkluzív, ugyanis kizárólag megságult műanyag marmonkannában kapható. Kazmetra sújtásokkal teli bíbor hajós kapitány ruhában vette át a díjat, és mire jobban megnéztem volna, már el is tűnt a sorok között, pedig elég szembeötlően öltözött. Emberei közben dupla áras kiárusítást tartottak a viszkijeiből, az amúgy 5000 forintos italokat most 10000 forintért vehette meg a közönség, szóval ez már nem az a commerce kategória. Süti horror és szufléba bújt árulók tarkították az év gasztronómiai műsorát, amit a tűző napon a Tisza Zérói Örök Sötétség Kamaraszínház adott elő. A nagy jelenetbe a rejtett elnök maga is becsatlakozott, és tortákból kiugró orrövészek között piruettezett elsöprő tapsviharban. Aztán Hungarikum kategóriában felköszöntötték a színpadon a Koppány Tokány kifőzde vezetőjét, aki egy 50-es évekbeli golyójuggatta szakácskönyvből merít erőt. Receptekért bejárta a térképen a kikockázott részeket is, és a pörköltjükhöz olyan tájakról szereznek hegyes erdős paprikát és bekapcsolt paradicsomot, amikre gondolni is veszélyes. Osztottak kóstolót is belőle, nem is egyszer, és magam sem tudom hány kis tányérra lettem a főztükből. Pamutfalvi úr a dzsakuzziából kiemelt és megsimogatott egy kis színarany sertés szobrot. Ahogy elmondta, a nagy pörkölt nem felejt, és ő mindig is szerette a házias ízeket. A koktélok elfogytak, de a mesteri szervezők ekkor hűs söröket kezdtek osztani. A kistelmelői serfőző sörökön híres arcképek voltak láthatóak, úgy mint Cher, Sharon Stone, valamint Thomas Anders és Dieter Bohlen, ahogy a Sherry Sherry Lady című számot éneklik. Míg a keserű italt szülcsöltük, Pamutfalvi úr a dzsakuzziban kicsit bódultan elmesélte, hogy ilyen izgalmas díjátadót utoljára az utazásai alatt Kaliforniában látott, aztán Cairóban és Cubában, végül pedig Cegléden. A rajtaütés cukrászdát többször is díjazták, és ezen a ponton kicsit összekuszálódnak az emlékeim. Biztos vagyok benne, hogy kipróbáltam legalább egyszer az álomnyalókájukat. A jégbe fagyott ízek között olyan emlékek árasztottak el, amik az enyém is voltak, meg nem is. Ki is mentem egy kis téglaépületbe, hogy a mosdóban összeszedjem magam. Illetve, hogy beváltsam a titkos feladatomat. Míg az asztaloknál a pincérek újra töltötték a sorsszórókat, addig én a mosdóban bezártam az ajtót, és bódultan a tükörbe néztem. Láttam is egy tengert, amin egy ismerős hajó úszott egy kis sziget felé. A fedélzeten én magam álltam, acélos tekintettel. Ittasan könnyebb volt nézőpontot váltani. Éreztem, hogy valahol a közelben vagyok, csak kicsit máskor és máshol. A szél az arcomba vágott, de nem érdekelt. Már közel volt a part, a kis megfakult barlang, ahol a bestia aludt. Az volt a veszte, hogy megosztotta a figyelmét. Közben az eredeti én visszaültem az asztalokhoz, de a gondolataim egy része csak máshol maradt. Volt nálam egy kézitükör, amiben gyakran és mélyen belenéztem, hogy összehangoljam másik magammal, mit csinálok. Nem olyan volt, mintha valaki mással beszélnék. Egyre jobban megértettem, hogy valahol ő is csak én vagyok. Az év hazafias díját megint csak a rajtaütés cukrászda kapta. A vér sűrűbb a víznél, de a juhalszirup a vérnél is. A cukrászda új palacsintája, tehát erősebb minden hagyományos köteléknél. az államtitkár olyan hévvel kezdte falni a kiállított mintadarabot, hogy csak úgy csöpögött a juhaszirup a haján. Nekem is kolgott a gyomrom, pedig ekkora már jó sok kóstolót megettem. A magasban vészjóslóan szállt egy kuglóf héja. Belenéztem a kézitükörbe, és egy percre nem a napernyők alatt voltam, hanem egy dohos barlangban, elemlámpával a kézben. Több méter vastag, göcsöltös járatokban másztam a nedves köveken. Helyenként azt éreztem, hogy fel kéne venni egy trapéznadrágot és egy színes inget, aztán beugrani egy kabrióba. Szóval közel jártam a diszkósárkányhoz. Nagyon közel. Élénk tapsra eszméltem, ugyanis az életmű díjat maga Hollósi Trisztán nyerte. Ennek örömére a hátsó sorokban csak úgy pattogott a hangtompítós gumicukor. Többen ki is dőltek a nagy hőségben. A díj bejelentésekor rendszám nélküli fekete furgonok fékeztek be a színpad elé, és a kiugró símaszkos, overálos cukrászok közt Trisztán is a színpadra sietett, hogy köszönetet mondjon. Annyira meghatódott, hogy csak úgy folytak a könnyek a körülötte állók arcán. Az államtitkár hangos sziszegéssel és szötymörgéssel fejezte ki elismerését. A rejtett elnök hangsúlyozta, hogy a Trisztán által alapított falusi cukrászakadémiákon olyan fontos szakás készségeket lehet elsajátítani, mint a késhasználat, az ipari erejű oldószerek kezelése, illetve a sertéstenyésztés. A frissen végzettek pedig egy perc alatt szétszednek vagy összeraknak egy nagy hatótávú tejszínhabnyomót. Nem tudom, hogy került oda, de a színpad előtt megláttam az ismerős fekete obeliszket, amit foltokban szotyolaborított. Nem sokan vehették észre, míg Trisztán mellé nem állt, és vádlóan rá nem mutatott. Elmondta, hogy legjobb egyszer és mindenkorra elintézni ezt az evészavar dolgot. Erre a napernyőket szerte fújta a szél. Aztán hallottam a száncsapásokat. Sok vendég kimenekült az operaültetvényről, de meglepően sokan maradtunk. Gyomorforgató színkavalkádban, sok port felvelve, a diszkósárkány leszállt az asztalok és a színpad közé. A zsűri felé fordult. Aztán kapzsi tekintettel az obeliszk felé. Sosem felejtem el azt a recsegő hangot, amikor a bestia fogai a sötét fénybe vájtak. Csak úgy repült mindenfelé az obeliszket borító szotyola. A fogak alatt pedig keserves nyikolgással megadta magát az idegen anyag, és a sárkány lenyelte az első falatot. Éreztem, hogy ezzel valami helyrehozhatatlanul megváltozott. El is vesztettem az étvágyam, és ahogy láttam, nem voltam egyedül. A diszkó sárkány tovább rágott, és cikáztak a színek a szárnyain. Egy bátor szervező megpróbálta újságpapírral elhesegetni, de a méteres fogait meglátva inkább visszahúzódott. Nem vagyok az a harcias típus, úgyhogy a kézi tükrömbe néztem. A barlang mélyén láttam, hogy végtelen, és csak ez számított. Olyan nyugodtan aludt a diszkógöm körül. A pikkelyes szárnyain csillogott a pára az elemlámpa fényénél. Biztosan arról álmodott, hogy a másik világban van még mit elvenni. Én is hoztam onnan pár dolgot. A kezemben a lélekkő berakásos tört is onnan vettem, nem is drágán. Tudtam, hogy semmit sem fog érezni. Aztán pedig nem lesz mit éreznie. Erős kézzel, biztos fogással tettem a jövőről. Hamar meg is telt a tőrön a lélekkő, már kavarogtak benne a színek. Hirtelen ismét a műanyag asztalnál ültem, és a sárkányból a mellkasán gőzölgő fénysugár folyt az ég felé. Teljesen kifakult, megdermett, és lekonyult szárnyai felett neonlila ányak cikáztak. Össze is álltak egy félig emberi, félig állati, agancsos rém alakká. Áttetsző fogaival rám vicsorgott, aztán a zsűrire. Pamutfalvi úr elmondta, hogy megérte a kritikus hozzáállását, de a harag nem elég, hogy odafigyeljenek valakire. Ahhoz valamit le is kell tenni az asztalra. Ezt nyomatékosították Trisztán cukrászai, akik a színpad tövéből erőugorva zárjegy nélküli rozéval spiccelték le a nem kívánt vendéget, majd elsütötték a karamellizáló pisztolyaikat. A neonlila ány összement, és incsiklandó rózsaszínre dermett. A rejtett elnök valahonnan elővett egy nagyon széles lap dohánypapírt, és a lila ánnyal a hóna alatt Pamutfalvi úr dzsakuzziához szögde át, aki a rém alakból méretes cigarettát sodort, majd elszívta. Pöfékelve elmesélte, hogy karriere során ebben már nagy gyakorlatot szerzett. Zárásul a rejtett elnök három hibátlan hátraszaltóval véleményezte a műsort, majd eltűnt emlékeinkben. Hazaérve bekapcsoltam a tévét, és láttam a véget ért díjátadó helyszínére vonult stábot, akik megnyugtatták a publikumot, hogy a gazdaság újra pörög. Mivel a blama mindig lefelé, a siker pedig felfelé utazik, így helyettem, vagy a fellépők helyett, az épp a helyszínen tartózkodó államtitkár tüntették ki. Edismerésű pamutfalvi úri játékosan beletúrt az államtitkár hajába, és megvakargatta a hasát. Még egy kekszet is adott neki, amit az államtitkár gyermeteg örömmel fogyasztott. Az esemény után a mezőgazdasági és sportminisztérium emlékkrumplit adott ki, amiben belegravírozták a szotyola borította obeliszket. Találó, mert lényegében mi is krumplik vagyunk, csak több szorongással. Trisztán termékeit pedig az államtitkár maga látta el a kiváló kézműves termék logóval, amit személyesen nyalt rá a mintadarabokra. Nagyon szép nap volt. Következő műsorunkban a gasztronómia nagy kérdései helyett a lekeregített sarkok és csúszásbiztos padlók felé vesszük az irányt. Munkavédelmi epizódunkban praktikus tanácsok várhatóak a hétköznapok veszélyeinek kiküszöbölésére, valamint halhatatlan lelkünk megóvására. Addig is élvezzük a terüs időt és a folytogatóan sok lehetőséget.